Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt velünk ma reggel is, mint minden hétfőn. Jó reggel, szia Zoli!
Jó reggel, sziasztok!
És jó reggel, irány a United States of Malaysia.
Így van.
Azért mondtam, bocsánat, hogy a szabadba vágok rögtön az elején, mert ha valaki Malajzia zászlaját megnézi, akkor rögtön egy ilyen, van egy ilyen USA feelingje, és hát nem véletlenül, mert 13 államból, meg 3 szövetségi területből álló föderáció Malajzia.
Igen, de egyébként érdekes, mert nagyon angol százgyökerűek, tehát az angol gyarmatosítás is megtette a hatását, és csak hogy így előre górják, de majd aztán végigmegyünk rendesen, alkotmányos monarchia különben mellette, úgy, hogy választják a királyt. Tehát ilyet azért itt kell látni, tehát nem örökölhető a királyi címit. Tehát valaki ki kell érdemelni, és akkor valaki király lehet a Maláziába pár évig. Sok mindent nem jelent, de nyilván nem egy rossz pozíció. Na most Maláziáról egy kicsit úgy ránézünk föntről. Most Indonézia fölött vagyunk, az ázsiai országokat nézzük, a harmadik legnagyobb ázsiai országról beszélünk, 32 millió lakossal, durván 330 ezer négyzetkilométeres országról beszélünk, ez azért már nem 17 ezer szigetből áll, hanem csak 878-ból, de valójában földrajzilag két nagy egysége van, van a nyugati része, amelyik a Maláj-félszigeten van, és van a keleti része, amelyik egyébként, amit Szaravaknak hívnak, amelyik egyébként Borneo szigetén van. Tehát gyakorlatban egy két részből álló, van egy félsziget része, amely északról Tájfölddel szomszédos, és aztán van attól jó pár kilométerre keletre a Borneónak az északi része, amely szintén Malajzia, és amely körülöleli egyébként Bruneit is, amiről szintén beszélni fogunk, de amely szigetnek a déli része Indonézia. A fővárosa az Kuala Lumpur, 8 millió lakos, tehát azt mondom, hogy minden negyedik maláj Kuala Lumpurba él. Egyébként nagyon gyors ütemben növekszik, a város évi 3%-kal növekszik, és amit még tudni kell, hogy ez is egy ugye Malajzia hasonlóan, de nem annyira már, mint Indonézia, a Mohamedán állam, tehát 60% a lakosságnak Mohamedán. Ősi idők óta lakott terület, tehát gyakorlatilag egyenlítő közelében vagyunk még most is, és mindig is zajlott az élet. Ennek egy részét egyébként a magyar tévénézők Szandokán útján ismerték meg, aki mint Bény Balájkahoz jutott el sok-sok helyre. De valójában első körben Indiában és Kínában kereskedtek, innen ered a hindu és a buddhista kötődésük, aztán 11. században jön az iszlám, 1511-ben a portugálok Malakkát felismerik, mint szorost, és egyébként ennek a helynek ez egy meghatározó pontja, mind Indonézia, mind pedig Malajzia szempontjából. A Malakka szorosról annyit kell tudni, hogy a dél-kínai tengerről átjutni Európa felé, vagy az arab irányba egyedül ezen a szoroson keresztül lehet. És ezért ez a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi hajóútja, tehát a top 3-ba benne van, mondjuk a legelső talán így az angol csatorna, de az ilyen belső kereskedelmi, de világ szinten nézve a Malakka szoros az meghatározó, tehát mindig is ez egy nagyon fontos hajózási útvonal volt. Ezt a hollandok észre is vették, tehát portugáloktól 1641-ben átvették ezt a területet, majd őket is kiszorították az angolok 1786-ban, és egyébként 1859-ben a Szingapúrt is átvették, tehát vagy megvették, vagy nem, ezt így nem volt idő megnézni, hogy hasonló-e a hongkongi történethez, de Szingapúr gyakorlatilag angol kézből emelkedett ki, amelyik amelyik aztán 1965-ben ki is válik Malajziából, de így visszaugorva még a II. Világháborúban Japán 3 évig megszállta, itt azért olyan nagyon nem hagyott ez nagy nyomot. 1946 óta van egy ilyen maláj egyesülés, úgy ahogy mondtad, 1948-ban létrejön a Maláj Föderáció, és hát gyakorlatilag ennek a sorsa azért nem volt egyszerű, itt rengeteg lázadás és rengeteg belső harc volt, de a lényeg az, hogy 1969 óta akkor volt az utolsó nagyobb ilyen belső felkelésük, lázadásuk. Úgy néz ki, hogy azóta elindultak, és azóta lehet látni azt a növekedést, ami egyébként egy nagyon-nagyon impozáns növekedés, mert bizonyos időszakokban 12% körüli növekedést is tudtak mutatni, de azért átlagosan majdnem mindig 4-6% között voltak. Tehát Malajzia egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő ország, ami azért ilyen szempontból abszolút figyelemre méltó. Most a földrajza az annyiból egyszerű, hogy a félszigeti részét egy hegy választja ketté, ez 2100 méter a legmagasabb része, míg viszont a Borneóba eső rész, tehát amelyik a szigeten van, ott akár 4000 méter magas hegyek is vannak. Most a hegyek annyiból fontosak, hogy lehet tudni, hogy ásványi kincsek vannak elég jelentős mértékben, illetve az országnak a 20, tehát a kb. 25% a mezőgazdaság művelésre alkalmas, ami annyiból fontos, hogy nagyon meghatározó pálmaolaj termelő, tehát Indonézia a világ első számú pálmaolaj termelője, a második pedig Malajzia, ők ketten a világ pálmaolaj termésének a 84%-át adják. Tehát ez mindenképpen mezőgazdasági szempontból elég nagy sűrű terület, de ásványi kincse is bőven vannak, olaj, földgáz, tehát a Petronas az nem nagyon kell bemutatni, tehát az autóversenyzésben folyamatosan ott vannak, de a Petronas világon azt mondják, a 7 legnagyobb nem OECD alapú vagy hátterű olajtársaság egyike. Tehát egy nagyon meghatározó kitermelés folyik itt, de van ón, réz, arany, vasért. Az ón annyiból érdekes, hogy nagyon erős az integrált áramkörök gyártása, tehát az ón az elektronikai iparban egy nagyon fontos ilyen forrasztó eszköz, és valahogy innen, vagy forrasztóanyag, és innen ered az, hogy itt ebben a térségben nagyon-nagyon erősen megjelent egy mikroelektronikai gyártás. Tehát az exportjuknak 21%-át különböző ilyen hirdetéstechnikai eszközök teszik ki. Aztán ezen emellett van ugye jelentős petróleum, illetve földgáz, pálmaolaj, a gumiból is rengeteg van. Tehát egy nagyon vegyes gazdaság, bútoripar, fával, szóval nagyon-nagyon-nagyon sokszínű gazdaság. Egyébként a legnagyobb kereskedelmi partnere nem meglepő módon Kína, tehát az a 14%-át az exportnak viszi, plusz Szingapúr, de az EU is a harmadik legnagyobb, ha összetesszük a többi országot, de az EU-val a viszonya valójában ezzel van egy ilyen egyezmény, ez nem úgy, mint a köszönés, hanem ez a Sustainable Impact Assessment, ez az EU-nál ez egy, a vám kereskedés, ez egy elég fontos feltétel, amiben emberi jogok, egy csomó más paraméter benne van, és emiatt az EU-val még nincs is igazából lezárva a szabadkereskedelmi megállapodása, de az EU is jelentős. Viszont ha én listákat nézek, ott valójában a harmadik helyen az USA van, Hongkong, Japán, Tájföld, India, Taiwan, Vietnam, tehát nagyon úgy néz ki Dél-Korea, tehát nagyon-nagyon meghatározó játékos a környéken. És ez azért érdekes, mert ugye azt néztük, hogy azért beszélünk az ASEAN országokról, mert ez a térség, a 10 ASEAN ország, és még hozzá Ausztrália, Kína, Japán, Dél-Korea belépett egy vámunióba. Tehát ez a térség valószínűleg tovább fog ezzel erősödni, és ennek jelentős része Malajzia. Na most Malajziára, ha adójogi szempontból nézünk, akkor azt látjuk, hogy egy kicsit magasabbak az adók, mint az indonéz szomszédjánál, tehát Indonéziában, de ez is OECD statisztikák szerint, tehát ilyen GDP arányosan 12,5%. Tehát azért ez, ez nagyon alacsony, tehát az OECD átlag az 34,3%, ami nem azt jelenti egyébként, hogy jövedelemadóik olyan nagyon alacsonyak, hanem bizonyos adóik jószerivel nincsenek. Tehát ahogy én azt látom, a társadalom biztosítás itt, mint fogalom, az nincsen előtérben. Tehát valójában nagyon minimális ezekben az országokban a társadalom biztosítási háttér, és ezért ilyen kedvező az összadóteher, mert a társasági adója egyébként önmagában 24%. Tehát az nem olyan nagyon kedvező, de úgy néz ki, hogy a bérköltségekkel, meg mindennel együtt eléggé jól állnak. Tehát a 24%-tal is valószínűleg érdemes itt lenni. Itt van kisvállalatoknak az első olyan 600 ezer malajziai ringgitig, ami durván 1 az 5-be van, tehát 5 malajziai ringgit 1 euró, az azt lehet mondani, hogy durván 120 ezer euróig 17% a kisvállalkozói kedvezmény, de körülbelül ennyi a társasági adóba. Az SZIA-juk is sávos, és 30%-ra megy föl, ez sem rossz egyébként, de nem túl izgalmas. Nagyon jelentős a petrólamadójuk, azt kell tudni, a Petronas az egy állami cég, és 38%-os jövedelemadót fizetnek. Tehát azért ebből elég jelentősen fent tudják tartani magukat. Helyadóik nincsenek, illetve van nekik egy 5 és 10% közötti ilyen sales tax, ami szolgáltatások esetében 6%. Tehát nagyjából ennyit lehet elmondani Maláziáról. Azt kell tudni, hogy ez már egy nagyon diverzifikált gazdaság, és azért az elektronikától kezdve egy csomó más iparág, faipartól kezdve, tehát legnagyobb cégek között rengeteg nagyon komoly bútor, textiliparuk is van, tehát egy elég erős gazdaság.
A turizmus nem is mondtad, pedig azért az is ott van, nem?
Igen, de úgy gazdasági szinten érdekes, hát most főleg a mostani időben talán nem, de így van. A turizmus is ott van, de én úgy láttam, hogy így a ránézek táblázatokra, a turizmus nincsen a top 5-ben. Tehát ez érdekes. Lehet, hogy Thaiföld már inkább az északi szomszédja, de Malajzia az gyakorlatilag ilyen gyártási központként szerepel. Nyilván az Indonézia letakarja, tehát Indonézia sokkal nagyobb, tehát majdnem 10-szer annyian vannak, mint Malajzia területe is. Durván 3-szor akkora, de azt lehet mondani, hogy egy halatlan színes és érdekes terület, úgyhogy meglátjuk, hogy merre fognak tovább menni. Egy biztos, hogy ennek a térségnek top 3-as gazdasága.
Uh-huh. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes
nagyon
volt.
Szívesen.
Szép napot kívánunk, és jó munkát.
Köszi nektek is, sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, tehát az elmúlt néhány percben a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, és nem sokára majd még a kínai kapcsolat nyilván.
Nyilván tovább... a kínai kapcsolat elő fog kerülni. Én közben itt nézegettem, hogy baromi érdekes az alkotmányos monarchia formája Malajziában. Egy mondatot csak, mert Zoli itt az elején mondta ugye a király, de lényegében a szultán az, aki betölti ezt a tisztséget, mégpedig a legfőbb szultán, képzeld, az úgy néz ki, hogy a legfőbb szultánt a parlament és a kormány tanácsaival összhangban uralkodik, és hogy őt 5 évente választják meg a maláj államok 9 örökletes szultánja közül. Úgyhogy 9 örökletes szultán közül választanak egyet, most egyébként Abdullah Pahangi szultán az, aki a legfőbb szultán, ő az, aki lényegében az ország királyaként funkcionál.
Uh-huh. Na, mielőtt megyünk, akkor gyorsan a hírekre, és utána Feledi Botonddal ismét visszatérünk Malajziába. Gyors közlekedési info, Morgan Frozen kartársak, kanyarban csak óvatosan, nehogy eltörjetek, ide vagy oda, az Üllői befelé a körútig elesett a klinikák, de inkább már a nagyvárattól.
Igen, mert baleset van.
Igen, ez ennek a baleset hátterét.
És a Fehérvári úton is van egy friss, a Bártfai utcánál történt baleset, úgyhogy pont a Bártfai utca után, ott is biztos nehéz a közlekedés.
Műsor elején írtuk, hogy Fergábor beszámolt egy álmáról velünk kapcsolatban. Most nem álmodtam, helyesbítsétek, a hírolvasó azt mondta, Biden 21-től lesz az USA elnöke, most 20-ától. Hát ha így van, akkor valóban elnézést kérünk. Másik témához hozzászólás, kíváncsi leszek, mikor fognak azok az 50 év felettiek adókedvezményt kapni, akik eddig 4 adófizetőt adtak az államnak. Tartunk tőle, hogy nem lesz a célcsoportok között akiket támogat a kormány, legalábbis az eddigi mondások meg irány alapján az lenne a meglepő, hogyha hirtelen bekerülne ebbe a körbe. És Redós is felhívja a figyelmet, még egy érintettük, de igen, teljesen jogos. Bérfeszültség nem lesz ebből? Tehát kevesebb pénzt vihet haza az, aki betanítja az U25-eseket. Hisz utóbbiak véletlenül még tapasztalat hiányában is lépnek be a munkavilágába. De lesz, hát még ugye az átállásnál is, úgyhogy ezt hogy fogják a munkáltatók kompenzálni vagy kezelni, hogy ne essen vissza jócskán például, amikor egy évvel idősebb leszel, meg hogy az éppen már jó pár év tapasztalata rendelkezők ne keressenek kevesebbet. Igen, ez egy komoly kérdés, illetve probléma ennek, hogy ezt jól kezeljék, úgyhogy ez mindenképpen érdekes, hogy felvetetted, és Katinka kérdezi, hogy Gábor, milyen magyar nevet is használtatok a Gedével a smoothie-ra? Elfelejtettem, pedig zseniális. Igen, az a hallgatóktól kaptuk, és Pépitóka. És ez nekem azóta megmaradt, és mi azóta így hívjuk, úgyhogy tényleg én annyit röhögtem rajta, hogy aztán beívódott, igen, szóval teszünk a magyar nyelvért.
Beívódott.
Beívódott, igen. De az agyamban. Szóval Pépitóka. Mostantól mindenki ezt használja. Na, mindjárt jövünk vissza. Rövid hírek jönnek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ró gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Feledi Botond külpolitikai szakértő, tehát a vonalban. Jó reggelt, szia!
Halló, jó reggelt, felúsztad!
Ha mentő vagy tűzoltó?
Rendőr? Nem, ez még lehet, hogy valami fontos parlamenti tisztviselő. Sötét autóval szirénázva kíván karantén idei munkában menni.
Ó, azt a minden. Figyelj, van ennél fontosabb...
Ez az Európai Parlament.
Aha, na, nagyon jó. Van egy fontosabb kérdés is. Azt mondja, hogy vajon gyártják-e még a malájok a borneói orangután szőrből készült kézhosszabbító teát?
A Mano Grande, egész pontosan, és nagyon jó, hogy megkérdezte a kedves hallgató, ez a Mano Grande teakeverék volt, egy ősi-ősi rádióban, egy távoli galaxisban, de most ennél sokkal fontosabb dolgunk van, politikailag hogy van beágyazva Malajzia?
Húha, hát kemény indítás ez így, szirénázva autó, meg ilyen finom teák. Malázsia kapcsán az az igazság, hogy amellett, hogy nyilván egy ASEAN országról van szó, és hosszan részletezhetnénk a különböző fincsi külpolitikai dolgokat, de érdemes belülről indulni. Egyszerűen annyira izgalmas a belpolitikája, annyira szép dinamikája van. Részben az uralkodó családok jelenléte miatt, amit itt is emlegettetek. Másrészt azért ugye mégiscsak ez az ország, ahol a világ legöregebb miniszterelnöke éppen most, hát lassan egy éve bukott meg 2020 márciusban újfent, 94 évesen. Tehát nem tudom, ti mit terveztek.
De akkor lemondott, nem? Végül is.
Lemondott, igen. Hát lemondott, úgy mondott le, hogy kiugrottak a koalíciós partnerei, tehát nem nagyon volt más választása. Ugye emlékszünk arra még az előző adásban, amikor erről beszélgettünk talán másfél-két éve. Malázsia volt az egyik iskola példája a kínai beruházásoknak, és ugye az akkori miniszterelnök egy 2015-ös vizsgálat eredményeképpen 2018-ra derült ki, hogy azért itt komolyabb gondok is lehetnek, de ugye ezt a Kína ügyi és a saját meggazdagodását célzó vizsgálatot elég jól akadályozta. Tehát ezt a lépéseket például tett azért, hogy a saját helyettesét leváltsa, aki elkezdte kritizálni, és hát persze véletlenül a legfőbb ügyész is egészségügyi problémák miatt távozott annak idején. Úgyhogy szépen lassan azért tüntetések törtek ki 18-ban, és akkor elküldik ezt a miniszterelnököt, aki aztán később kiderül, először 700 millió dollár látszik ebben a cégben, hogy valahogy furcsa utakra kell, azután 4,5 milliárd dollárig ugrik föl ez a számláló. Tehát azért szerintem erre már csettintenének a mi régiónban is, hogy 1200-1300 milliárd forintot ki szippanozni ebből a befektetési szémából egész durva. Tehát versenyzik a világ legnagyobb korrupciós botránya címért. Ugye itt aztán végül 12 évre elítélik azok után, hogy mondjuk csak ékszerben találtak nála 270 millió dollárnyi lefoglalt árut. és akkor készpénz meg minden más. Tehát, hogy tényleg nagyon csúnyán megbukott a miniszterelnök, úgyhogy éppen ezért a régi miniszterelnök vissza tudott jönni, a 92 éves Mahathir barátunk, aki viszont azért tudta, hogy egyedül nem fogja megcsinálni, és volt egy koalíciós partner, több koalíciós partnere is volt. Na most ezek közül az egyik, az szintén egy miniszterelnök családból származó, nagyon régi, befolyásos figurája volt a politikai életnek, csak hogy éppen még ki kellett hozni a börtönből, ahol szodómia vágyával ült. Mert hogy Malajziában ugye 20 év plusz ostorozással büntethető a homoszexuális kapcsolat, akár konszenzusos, akár nem. És hát persze ő azt mondja, hogy ezek politikai koholmányok voltak, de a vizsgálatok, és azért csak egy kis ízelítő, hogy az országok, ahol van szodómia, ott hogy zajlik a vizsgálat, a matracot valaki bevitte a rendőrségre, ahol végül az azon talált szemen mintákból azonosították a DNS-ét a mi politikusunknak. Na most, amikor megtudhatta, hogy a 13 talált szemen mintából csak 10 az övé, akkor lehet, hogy még beszélgettek egy kicsit. De minden esetre nagyon-nagyon komolyan vették ezt, fellebbezés volt, minden más, de a végén tényleg börtönbe került, és onnan hozták ki végül, hogy aztán visszalépjen a politikai életbe. Tehát ilyen izgalmak vannak Malajziában, hogyha kicsit alaposabban körbenézünk a belpolitika terén. Egyébként az Ori által emlegetett 1969-es lázadás, mint utolsó nagy feszültség az országban, az az igazság, hogy nem tűnt el, csak beágyazódott. Azok ugyanis részrájotok, tehát faji vagy etnikai, itt etnikainak mondjuk, etnikai megkülönböztetés miatt alakult így. Ugyanis a brit gyarmati időszak alatt bevándorolt kínaiak, és az eredeti etnikai malájok azok, akik a két legnagyobb versenyző csoportját adják itt a gazdasági szereplőknek és hódudvarnak. És alapvetően arról szólt a 30 éves stabil időszak, amikor a malájoknak kedvező kormányokat alakítottak.
Elég sok kínai van egyébként, ezt nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók. Igen. Nekem például megdöbbentő volt ez a szám, mert amikor erről olvasgattam, akkor én azt gondoltam, hogy pár százalék lehet. Hát a pár százalék fölött van még az indiai bevándorlók száma is, ott is ilyen 7 és 10 százalék között van bizonyos tartományok vagy államokban, de a kínaiak a 45 százalék, 30 százalék, 20 százalék különböző államokban, tehát elég nagy aránya a népességnek.
Pontosan, és így, ahogy mondod, tehát egyes államokban nagyobb a koncentráció, tehát ott egészen komoly képviseletük van, úgyhogy egy kifejezetten komoly politikai versenyzés zajlik azért, hogy melyik etnikai csoport emberei milyen minisztériumokban hogyan ülnek. Tulajdonképpen ennek egy apró kis iskoláját ismerjük csak a szlovák-román-magyar viszonyokon keresztül, de így lehet elképzelni, hogy ilyesmi történik. És éppen ezért ez a 18-20 közötti a kínai korrupciót leváltó kormány egy picit sokszínű lett a közösségnek, és egyrészt emiatt is megbukott, másrészt ugye a politikai különbségek, hát nem tudom 94 évesen mennyire lehet normálisan megtartani egy kormányülést, úgyhogy közben mindenki tudjuk, hogy folyamatosan miniszterelnök akarott lenni a környéken. Tehát nagyon-nagyon nehéz körülmények között találta meg az országot végül a koronavírus, és aztán amikor tavaly márciusban kiderül, hogy ugye az egyik koalíciós partner ki akar ugrani, akkor még egy régi tartozását törlesztette az éppen aktuális uralkodó, ugyanis a Mahathir miniszterelnök, tehát a nagyon idős miniszterelnök, az egy régi nagy alkotmányos harcosa volt a királysági jogok visszaszorításának. És ekkor az uralkodó úgy döntött, hogy majd ő kinevez egy új miniszterelnököt, tehát tavaly nem volt választás, hanem az uralkodó döntötte el, hogy a korábbi lopós miniszterelnök egykori helyettesét visszahozzák, aki vissza is ment a régi pártjába. Tehát azért itt egy nagyon-nagyon nagy kanyarral, ha nem is a nullás mezőre visszaléptek, de amit látunk az ilyen típusú fejlődő országokban, hogy nagyon kevés család, nagyon befolyásos tagja az, aki részt vesz a politikai életben, messze nincs akkora dinamika, mint a gazdaságban. És hát ez aztán a vele járó nepotizmussal és korrupcióval érkezik meg hatásait tekintve. Tehát egy nehéz, komoly kihívásokkal küzdő ország, Kína nagyon harcol érte, ez teljesen egyértelmű, de ennek ellenére itt azért komoly, normális kapcsolatok vannak az Egyesült Államokkal, Szingapúrral, mindenki mással. Tehát ilyen szempontból a külpolitikájában nincs annyi meglepetés, mint a belpolitikájában.
Uh-huh. Oké. Okay. Botton, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes volt ismét.
Jó hétkezdést nektek is. Igen.
Köszönjük. Volt szép minden, ami kellett. Lopás, ékszerek, korrupció, némi szodómia, úgyhogy...
Hát tessék.
Szép napot.
Jó hétvását mindenkinek a reggelihez.
Izgalmas távol-keleti fűszeres cucc volt, azt kell, hogy mondjam.
Szerintem, ha körbenéznénk, itt is lenne fűszer Európában.
Egy kis currywurst, ugye?
Na majd egy szilveszteri adásban sort keríthetünk erre.
Oké. Okay. Emlékezetes volt az előző is, úgyhogy alig várjuk a következő szilvesztert évvégét. Na jó munkát, köszi Botton még egyszer. Szia.
Na, Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Még annyit írt egy hallgató, hogy ne felejtsük el Malajzia tekintetében, a korrupció mellett hihetetlen és látványos fejlesztés történt az infrastruktúra területén. Hát szemben például kis hazánk házakkal, hát az hazánkkal akart lenni szerintem, de mindegy, nálunk is volt egyébként, persze a mértékek azok lehet, hogy eltérőek.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.